Magyarországtól.
Így van.
2000 kilométerre találkoztunk.
Gyökeres Kinga vagyok.
És itt derült ki, hogy idegenvezetőként, aki három nyelven beszél, nem ezt a szakmát választotta elsőként. Egy kis élettörténetet kérek.
Jó, hát középiskola után egyetemre kerültem, ott zenei nevelés és kulturológia szakon végeztem. Ez a kulturológia akkor indult, volt benne minden, ami kultúrával, művészettel és menedzsmenttel kapcsolatos. Miután elvégeztem ezt, valahogy nem bírtam otthon ülni.
Hol volt ez az otthon?
Szlovákiában. Nyitrán végeztem, somorjai származású vagyok, ez Pozsonytól körülbelül 20-25 kilométerre van a Duna mentén. Gyerekkoromban olyan 80%-os volt a magyar lakosok aránya, most körülbelül olyan 50-60%. Egyetem után úgy döntöttem, hogy hát elmegyek világot látni, megnézem, mi van máshol. Először Kanadába szerettem volna menni, de változtak a törvények, és aztán Angliába kötöttem ki. Először, mint gyerekfelügyelő dolgoztam, aztán lejárt a vízumom, és haza kellett jönni. Megkerestek, hogy egy alapiskolába, vagy általános iskolába tudnék-e tanítani. Angolt és zenét tanítottam. Hát az angol tanításhoz senki nem tudott hozzászólni, mert senki nem tudott angolul, úgyhogy egész jó volt. De én már mindjárt az elején mondtam az igazgatónak, hogy én itt csak egy évet szándékozok eltölteni, mert én megyek vissza Angliába. Letelt az év, aztán mentem vissza Angliába. Egy hét alatt sikerült munkát találnom egy óvodában, mint óvónő. Egész jó volt itt, de egyfolytában azt vágták a fejemhez, hogy én nem vagyok szakember. Hát én nem értettem, hogy a 5 éves egyetemi végzettség az nem elegendő, ahol gyerekpszichológiát és pedagógiát is tanultam. Ezért, amikor az óvodát megkérdezték, hogy kit küldjenek óvónő képzésre, akkor engem ajánlottak, és én el is végeztem az óvónő képzőt Angliába.
Gratulálok!
Hát nem volt egy nehéz dolog. Utána ott hagytam az óvodát, elmentem egy gyerekre vigyázni sok helyett, mint neni dolgoztam. Virágkötőként is dolgoztam, mert elvégeztem egy ilyen gyors virágkötői tanfolyamot, és hétvégemet a virágüzletbe töltöttem. És volt egy komoly kapcsolatom, és úgy volt, hogy hazamegyünk, letelepszünk, házasodunk, stb. És arra gondoltam, hogy hát mihez is fogok én otthon kezdeni magammal, jó lenne ezt az angol tanárit elvégezni, és hát akkor nekifogtam. Én nekem a fölvételem hétfőn volt, és szerdán kezdődött az iskola, és aztán elvégeztem ezt az angol tanárit, még ott voltam Angliába, de már úgy éreztem, hogy szeretnék valamit kezdeni magammal, nem gyerekre vigyázni, hanem valami agysejteket is mozgatni. Hát kerestem angol tanári munkát. Hát Angliában ugye nem sok esélyem volt a sok angollal szemben, de gondoltam esetleg Európába, de hát mindenki visszaírt, már aki visszaírt, a 100-ból 2, hogy hát krízis van és sajnáljuk, és akkor...
És akkor jött Kína.
Így van. És akkor én már Kínomban nem tudtam mit csinálni, én már bokrokat vágtam a kertbe, hogy valamivel lefoglaljam magam, és nagyon földühöttem, és azt mondtam, ha ide nem kellek, kellek máshova, és elküldtem jelentkezésemet Kínába, mert közben rájöttem, hogy Kínába szól minden második munkalehetőség angol tanítással. És elküldtem jelentkezésemet két helyre, és rögtön vissza is írtak. És mondták, hogy az egyik mondta, hogy akkor holnap reggel lenne az interjú, 9-kor vagy 10-kor.
Mire gondoljunk? Nem személyes megjelenés.
Nem személyes. Skype-on, tehát interneten. És hát egy órát fog tartani ez az interjú. Rögtön berezeltem. Mi a fenéről fogunk beszélni egy órán keresztül. Kikérdezi a nyelvtan tőlem, vagy nem tudom. De aztán megtörtént az interjú. Elég okés volt. Kérdeztem azért a főnököt, hogy én nem angol vagyok, ez nem probléma-e? Mondta, hogy nem. De mi van, ha nem vagyok elég jó? Mondta, hogy de. És akkor oda fölvettek, de fölvettek közben másik helyre is, és a másik hely Észak-Kínában lett volna, ahol télen mínusz 27 van, mondtam, hogy inkább oda nem.
Maradt Sánkháj.
Maradt Sánkháj, azt mindenki ismeri.
Milyen volt az ottani munka?
Egyetemen tanítottam diákokat, nyelvtanításhoz képest óriási csoportokat, 35-48 diák volt egy csoportba, tehát valaki teljesen folyékonyan beszélt, valaki angolul olvasott, valaki
nem szintekre csoportosan.
Igen, valaki a nevét se tudta elmondani angolul, tehát ez attól függött. És akkor itt tanítottam általános angolt, drámát és szónoklattant is.
A drámai tanítás ez miből állt? Az drámai volt?
Nem. Hát a kínaiakról annyit kell tudni, hogy ők náluk azt tartják, hogy nem utasd ki az érzéseidet tehát a mimikával, mert fölhasználhatják ellened.
Tehát, tanítás.
Tehát minden ilyen, érted, ugyanaz az arc, nem érted, ugyanaz az arc, kicsit érted, ugyanaz az arc. Úgyhogy így arcot...
És ez tényleg a valóságban is
így? Így van, persze. Aztán később, hogyha valakit ismerünk, akkor már vannak nagyon pici jelek, hogy esetleg valami nem megy, vagy hogyha itt ismernek engem, és én elmondom újra és újra és újra, hogy nekem mondják meg.
Tehát nem működik a metakommunikáció.
Nem, abszolút. Nem. Ez a nonverbális kommunikáció, ez nem nagyon. Próbáltam én ott mindenfélét, néha megértették, néha nem. Tehát először mindent mutogattam.
És akkor a drámában ez hogy megy? Hát ezt nagyon úgy csinálni.
Igen, drámában
visszajelzés.
Drámában úgy volt, hogy először is ez angol nyelvtanulás céljából volt dráma, tehát nem színdarabokat adtunk elő, hanem olyan életszerű helyzeteket, amivel ő esetleg találkozhat. Például bemegy a hotelba, és akar egy szobát foglalni, és nincsen olyan szoba, amit akar.
Értem.
Vagy ilyesmi. De hát az első órán például azt csináltam, hogy meg kellett tanítani őket kiabálni, mert ők nem mertek kiabálni. És volt az egyik ilyen feladatba, hogy oda kell kiáltani valakinek, hogy hé, te gyere ide. És ez nem ment. És akkor ott addig csináltuk, amíg mindenki ordított.
Mi volt a szónoklatta?
Szónoklatta, hogy volt egy témájuk, és azon kellett vitázni. Meg volt, nem tudom, hogy mi lányok vagy a fiúk okosabbak, mit tudom, akármi, ők kiválasztották előre, volt két csoport, az egyik azt mondja, hogy a lányok okosabbak, másik azt, hogy a fiúk okosabbak, és akkor ezt alá kellett támasztaniuk mindenféle kimutatásokkal, milyen egyetem, hol csinálta, milyen érveik vannak, ellenérveik.
Akkor ez nem esett nagyon messze a krétai kultúrától. Mert hogy került Krétára?
Hát visszajöttem Európába, mert hiányzott Európa. Nagyon jó volt ott, tehát voltak dolgok, amiket mi is nagyon szívesen átvehetnénk, például az öregek, ahogy egymásra figyelnek, nem otthon ücsörögnek, hanem elmennek csoportosan parkba, tornáznak, táncolnak, sakkoznak, énekelnek, mindenfélét csinálnak, tehát nálunk is ez kéne. De hát voltak olyan dolgok, amik nagyon hiányoztak. És hazajöttem, megint volt egy ilyen üres járat, munkaterén, Skype-on tanítottam, interneten tanítottam angolt, de úgy semmi más úgy nem jött felém. Akkor az interneten írtam, a Facebookon, aztán pár hét múlva egy ismerős írt, hogy ő jelentkezett idegenvezetőnek, és még szükségük van olyanokra, akik magyarul, szlovákul és angolul beszélnek. Elküldöm az életrajzomat. Amikor fölhívtak, hogy szükség van valakire, beszéltem velük magyarul, angolul. Fölvettek, mondták, hogy a hónap végén van egy hónapot fölkészülni, és egyszer csak jön a telefon, hogy változott a helyzet, 10 napon van arra, hogy fölkészüljek Krétára, és nem is lesz helyi ember, én fogom vinni a turistákat mindenfelé. De én mondtam, hogy én Krétán én még nem jártam, és ez elég furcsán fog kijönni, hogyha én elindulok a csoporttal jobbra, aztán mondom, hogy ja, nem, balra kéne menni.
És itt jött be a jó angol tudás, mert kapott egy angolul tudó, krétai idegenvezető.
Így van, hála az égnek.
És ketten gyönyörűen levezényelték a krétai kirándulást, az egyhetes.
Köszönöm.
Egyik pillanatról a másikra át tud váltani, semmi gond nincs.
Hát azért a helyi idegenvezetővel mindig egyeztettem, hogy most mit kell mondani, és most melyik irányba lesz valami látnivaló a buszba, vagy ott mire fogom koncentrálni. És
egy kérdésem van, igen. Már csak megtalálta a helyét?
Nem tudom. Van egy problémám. Néha rosszul vagyok a buszban.